Csak nincs ki a szívem, és sosem tényleg él az Úr. Csak nincs ki a szívem, kérte is ő, hogy ő legyen Úr. Az Úr áldása van te veled, és békesség. Az Úr áldása van te veled, és békesség. Shalom, haverim, shalom.
Kedves gyülekezet, így az ebéd utáni figyelmünket összeszedve nyissuk meg az Isten igéjét, és olvassunk egy alapigét. Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levele második fejezetéből, a 20. versből olvasom az igét. A Galata levél második fejezet 20. verse. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Köszönöm. Bármennyire is elsőre nem úgy tűnik, ez az ige, ez az evangelizációról szól. Annyira az evangelizációról szól, hogy nem arról beszél pusztán csak, hogy fontos, szükséges és kell az evangéliumot hirdetni, hanem egyenesen azt mondja, hogy tapasztald meg az evangéliumot, a legnagyobb örömet a te életedben. Tapasztald meg azt, amit az Isten neked adhat, tapasztald meg azt, ami nem vagy, de lehetsz, és mindebben a te részed, majd ahogy láthatod, pont az, hogy nincsen benne igazán részed. Te ezért nem sokat tudsz tenni, te neked ehhez érdemed, teljesítményed vagy tudásod nem kapcsolódik. Hanem, hogy az apostol elmondja, hogy mitől volt az apostol egy olyan igehirdető, hogy szívesen elfogadnánk a gyülekezetünkben misszió osztály vezetőnek, nem? Szívesen elfogadnánk, mert ő tényleg valószínűleg Újpest határánál nem állna meg, Káposztás megyerénél sem állna meg, de szerintem Kistarcsánál sem állna meg. Hanem menne tovább, de amikor azt kérdeznénk, hogy Pál, szeretnénk veled tartani, taníts meg minket a legjobb missziós módszerre, taníts meg minket a legújabb rutinra, hogy hogyan lehet azt, hogy úgy szóljunk, úgy beszéljünk, úgy álljunk ki, úgy főzzünk, úgy kavarjuk a bemutatón az ételt, és úgy készítsük a nyári tábort elő. Taníts meg, hogy kell ezt igazi keresztény profizmussal végezni, ezt a munkát. Akkor Pál azt mondaná, hogy felejtsétek el az összeset, amit eddig felsoroltatok. Egy nagy belső élmény, egy nagy belső szívet, lelket, gondolatot és érzéseket megmozgató tapasztalat. Az a tapasztalat, ami után az embert nem lehet odakötözni a gyülekezeti székéhez, hogy ne induljon el és ne vigye el ezt az örömhírt az emberek közé. Ugye mi olvassuk itt az apostol szavainál, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Amikor a keresztre nézek, mindig az jut eszembe, hogy nem én vagyok ott. Nem én vagyok ott, pedig nekem kéne ott lennem. De nem én vagyok ott. Krisztus ott volt helyettem, és ezek után én ezt csak úgy tudom látni már, csak úgy tudok rátekinteni a keresztre, hogy az ott értem volt, helyettem volt, hogy nekem ne kelljen kipróbálnom azt a helyet ott fent. De én megfeszítettem vele együtt, mert úgy érzem, hogy elkötelezettje vagyok neki. Úgy érzem, megtapasztaltam azt, hogy mit jelent nélküle, és abból már nem kérek semmit. Testvérem, tapasztaltátok már azt, hogy milyen Krisztus nélkül, vagy Isten nélkül? Ez egy nagyon különleges tapasztalat az életben. Talán a legpocsékabb tapasztalat az életben. Amikor magadra maradsz, önmagaddal, önmagad félelmével, önmagad összedőlt terveivel, csalódásaival. Odaállsz a tükör elé, és azt gondoltad, hogy ki tudod magad húzni, és valami megnyugtatót fogsz majd látni a tükörbe, és kétségbe jutom, amit a tükörbe látsz. Amikor minden összedől, amit te elképzeltél magadról, a terveidről, amikor ott vagy teljesen kiüresedve, csalódva, és szétesve. Ez egyébként a megtérés előszobája, ez a tükör elé állás. Ezután tudja az ember igazán rábízni magát az Istenre. És lehet, hogy ennek az első átélése után, amikor szövetséget kötöttünk Krisztussal, még csak azt tanultuk meg, hogy lesztek még ilyen visszatérő alkalmak az életünkben. Visszaemlékeztek, hogy a keresztségetek előtt, szövetségkötésetek előtt miket tettetek? Én anyukámnak csak évek múltán mertem elmondani, hogy miért döntöttem a szövetségkötés mellett. Csak évek múltán mertem elmondani, hogy azon a nyáron, amikor a hatóságok elfogtak és bevittek és megfenyegettek azzal, hogy kirúgatnak az iskolából, pedig hát semmi rosszat nem csináltunk, kivéve, hogy öt társammal együtt bemásztunk egy orosz laktanyába, gázsprékkel felfegyverkezve. Horogkereszt volt egyik barátom, egy centis hajába itt borotválva, német katonai egyenruha volt többünkön. Tehát végül is semmi olyan nem volt, mert hát valahogy el kell tölteni az időt egy fiatal embernek, nem? A hátsó kerítésen keresztül, ahol most a Pólus Center van. És amikor ezt túléltük, ugye te nagy orosz katonya volt, és amikor ezt túléltük, és végül hazaengedtek, és persze évek múltán mondtam ezt anyukámnak, meg a többit is, mert az intőket is már ekkor megtanultam aláírni én, meg az összes többi, meg hogy az egyesből négyes lehet csinálni a legjobban az ellenőrzőbe, de nem adok ötleteket, jó gyerekeknek? Mert én eközben egy szombatról szombatra gyülekezetbe járó gyermek voltam. Én szerettem a jó Istent, teljes szívemből szerettem, csak nem értettem, hogy mit jelent az, hogy ő is szeret engem. Nem értettem. Én ekkor már minden reggel úgy keltem, hogy egy órával korábban az iskolába menetel előtt, mert elolvastam egy fejezetet a Jézus élete című könyvből, és egy éven belül kétszer végigolvastam a Jézus életét. Csak elmentem az iskolába, és az én emberi természetem semmire nem emlékezett a Jézus életéből. És újra jöttek a verekedések, a rosszalkodások, az intők, és jött minden. És mindig úgy feküdtem le este, hogy Istenem, nekem nincsen szabadulás. Mert én nagyon szeretlek téged, de az én emberi természetem semmit nem tud arról, hogy én mennyire szeretlek téged. Mert még nem igazán, nem pontosan tudtam, hogy ő mennyire szeret engem. Testvéreim, kellenek azok a tapasztalatok, és az életben ez a szövetségkötés után is része az életünknek, amikor a Jóisten megengedi, és minthogyha úgy elengedne. És te csak zuhansz, és kapaszkodsz emberekbe, de senki nem tud elkapni. Istenem, irgalmazd nekem, Istenem, szeretsz engem, fogj meg, állíts a sziklára. Kellenek azok a segélykiáltások, azok az igazi imádságok, amit nem fél perc alatt elhadarod, az egész rokonságodat. Meg az ételen is legyen áldás, de már mennem kell. Hanem az, amikor te tényleg rájössz arra, hogy az Isten nélkül te egy elengedett zuhanó lény vagy. És Krisztusban való élet az az élet egyedül, ami téged meg tud tartani. És az apostol ezt írja le az ő bizonyságtevésében. Krisztussal együtt megfeszítettem. És ez nem volt elég egyszer neki. ezt sokszor átélte az életben. Azt mondta, hogy naponta a halál révén állunk. És ez nem csak azt jelentette, hogyha elolvassuk ott az igeverset, nem lehet leszűkíteni csak arra, hogy ostorozták, meg botozták, meg láncra verték, nem csak erre, hanem arra is, hogy ő újra és újra átélte, hogy ő egy eladott rabszolga, akit Krisztus naponta megszabadít. Naponta helyreállít. Újra és újra magához vonja az ő szívét, az ő akaratát. És minden nap újraindítja az ő pályáján, Krisztusban, ahogyan olvassuk ebben az igében is. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Folytatódik az életünk, megyünk tovább, de mindennek az alfája és omegája az a Krisztus, akivel együtt megfeszítetni, hogy ő bennünk éljen, hogy amikor elindulsz a napodban, elindulsz a hétköznapjaidban, mert itt most testvéreim, valljuk be őszintén, egész rendesen viselkedünk egy szombat erejéig, nem? Itt lehet, hogy még ma nem bántottál meg senkit. Lehet, hogy ma még olyan jó szombatod van, hogy még nem bántottál meg senkit, nem? Lehet, hogy volt olyan, hogy ezt bőven megtetted már más szombaton. Lehet, hogy itt most az ember össze, olyan sokszor el szoktam csodálkozni, hogy olyan jól össze tudjuk magunkat szedni viselkedéssel, nem? De az nem sokáig tart, hogy akkor szépen énekelünk, meg az ima alatt is nem nézelődünk, meg akkor, tehát hogy úgy a szombat minket kényszerít arra, hogy mi hívő módra viselkedjünk, hívő módra öltözzünk. De testvérem, az apostol egy belülről fakadó változásról beszélt. Krisztussal együtt megfeszítette. Élek többé, nem én a Pál, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, mert soha ne feledkezzünk el, hogy mihelyt elengedjük Krisztus kezét, újra zuhanó állapotban vagyunk, ugye? Zuhanunk tovább. Minél rövidebbek ezek a zuhanások, annál gyümölcsözőbb és fejlődőbb a keresztény életünk, és minél ritkábbak a zuhanások, annál inkább alakulnak bennünk a krisztusi ellenvonások. Nekünk kapaszkodni kell belé, teljes hitünkkel, teljes alázatunkkal, teljes reményünkkel. Amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Azt mondtam az elején, hogy mi nem sokat tehetünk azért, hogy jó emberek legyünk. Itt olvastuk, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk, testvéreink? Mit tehetünk? Mit mond az apostol arról, hogy hogyan igazul meg az ember? Mit mond az apostol arról, hogy mi viszi előre a jellemfejlődés útján a hívőt? Mit mond az apostol arról, hogy a szolgálatban őt mi inspirálta, mi mozgatta? Mit mond? Amely életet pedig most testben élek, azt hozzáigazítom az Isten törvényéhez. Így van? Így van, de ez már gyümölcs. Miért tudom hozzáigazítani az Isten törvényéhez? Testvérem, hozzá tudod az életedet igazítani az Isten törvényéhez? Tegyük fel a kezünket, ha valaki hozzá tudja igazítani az életét az Isten törvényéhez. Igen, viselkedés szintjei ideig, óráig hozzá tudom igazítani, nem? Csak aztán ne lássanak meg egy rossz pillanatomban a testvéreim, igaz? Amely életet pedig most testben élek, és ez a test, ez mindig diktál. Mihelyt leveszem a tekintetemet Krisztusról? A test diktál. A test diktálja a hitetlenséget, diktálja a szeretetlenséget, diktálja az önfelmagasztalást, diktálja a csüggedés, diktálja... Nem az a dolgom, hogy a bűnnek a gyümölcseiről prédikáljak ma. De amely életet testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Nem az emberben bízom, nem a lelkészemben, nem a presbiteremben bízom. Ők az én szövetségeseim, mert ugyanazt a küzdelmet küzdik, amit én. Ugyanazt a küzdelmet. Nem jobbak és nem rosszabbak. Nézd körül, fordulj hátra. Nézd körül a gyülekezetben, hány jobb és hány rosszabb testvéred ül itt mögötted, vagy előtted. Hány? Ketté tudod választani a testvéreidet, hogy vannak, akik jobbak nálad? Igen, rájuk felnézek. Igen, tőlük még a kritikát is elfogadom. Igen, neki van tekintélye, mert ő hiteles ember. Mi hitelesítjük egymást. Én mondom meg, hogy ki a hiteles ember. És vannak rosszabb testvéreim, hát őket kibírom. Ez is mutatja, hogy én jó keresztény vagyok, mert kibírom a rosszabb testvéreimet is. Remélem, majd egyszer megtérnek, nagyon rájuk férne már. Testvéreim nincsen. Az apostol arra hív bennünket, hogy mi legyünk testvérek Krisztusban. Ugyanolyan rosszak, és ugyanolyan értékesek vagyunk Krisztus kezében. Ugyanolyan mértékben. Arra hív bennünket, hogy amely életet testben élünk, az Isten fiában való hitben éljünk. Mi ennek a hitnek az alapja? Mi annak a hitnek az alapja, amikor te erősen tudsz hinni, amikor te a zuhanás közben megkapaszkodsz? Mert a hitet kapaszkodik. Mibe kapaszkodik a hit? Mibe kapaszkodik a hit? Ez egy csodálatos ige. Ez egy csodálatos ige. A Biblia minden kulcs kifejezése benne van. Figyeljétek meg, Krisztus így kezdődik, ugye? Együtt. Ez gyönyörű, nem? A szövetség. Krisztussal együtt. És harmadik szónál járunk már, mit olvasunk? Kereszt. Megfeszítettem. Ebben az igében semmi fölösleges szó nincs. Élek, az élet. Na de hogyan is élek? Mit jelent élni? Nem, én. Na itt jön az igazi főszereplő. Mert ki az élet főszereplője? Én. Én vagyok a főszereplő, nem? De azt mondja, élek többé, nem én, hanem él, ez a másik élet. Élek én, vagy, és zuhanok, vagy, él bennem a Krisztus. Amely életet pedig testben élek, mert az apostol azt mondja, ne lepődj meg, te azért még ugyanaz maradtál, és az elváltozásig ugyanaz leszel. De mi a válasz erre, hogy ugyanaz maradtál, és ugyanaz leszel emberi örökség szerint? Hitben. Testben, de hitben. Így van? Jön a rossz gondolat, testvérem, csüggedsz. Csüggedtem testben, de hitben. Mindig ez a válasz. Minden bűnre ez a válasz, de hitben. És mibe kapaszkodik a hit? Az Isten fiában való hitben élem. És mi az Isten fiáról a legszebb, amit el lehet mondani, és amit elmond Pál ebben az igében? Mi az Isten fiáról a legszebb? Szeretett engem, és önmagát adta érettem. Szeretett engem, és önmagát adta érettem. Azt mondtam, hogy nincsenek felesleges szavak ebben az igében. Milyen csúcs kifejezésekig jutunk el az ige végére? Az Isten szeretet. Igaz? Isten fia szeretete. Milyen ez a szeretet? Ez egy minőséget mond az apostol erről. Az önmagát odaadó szeretet. Azt mondja az apostol, hogy az evangelizációnak ez az alapigéje. Ez az alapigéje. Az evangelizációnak a módszertana az az, hogy az Isten szeretete a neked adott kegyelmi ajándékot felébreszti benned. De nem az a módszertana, hogy én például megpróbálok úgy főzőkört tartani, mint a karcsi, mert akkor kipusztulna fél Újpest szerintem, nem? Nem módszertana. Nem lehet átvenni egymástól módszereket. Lehet egymástól tanulni. Szükséges egymástól tanulni. De Isten téged teljesen egyedi módon akar felhasználni. Krisztus kegyelme fel akarja ébreszteni azt az ajándékot, amit a te tapasztalataidon, a te képességeiden, a te talentumaidon keresztül, azon a helyen, ahol te élsz, akik között te élsz, annak az emberi örökségnek a megszentelt változatával, amit te apától, anyától örököltél, és ami Isten nélkül egy mérhetetlen teher, Istennel viszont egy csodálatos elváltozásnak a lehetősége, az Isten akar általad dolgozni. Mi a sorrend? Előbb benned, utána általad. Szokták is erre mondani missziós felhíváson a gyülekezetben, szoktuk erre mondani, testvérem, én még olyan bűnös vagyok, menjen a misszió munkába az, aki már nem olyan rossz, mint én. Ugye? Nem? Milyen jó, hogy amikor szolgálatról van szó, akkor az ember akár még a bűneit is kézbe látni, igaz? Olyankor akár még azt is elismeri, amit egyébként nem szokott elismerni. Sok nálam kiváló képességű ember van. Szerénységem tiltja, hogy kárt tegyek a környezetemben. Menjen evangélizálni az, aki már előrébb van a hit útján. Nem, testvére? A hit általi megigazulás tapasztalata az Isten mindennapi ajándéka számunkra, a reggel első perceitől kezdve. A hit általi megigazulás tapasztalata. Felébredtem, kinyitom a szemem, és rögtön eszembe jut, hogy de én ezt nem érdemlem meg, hogy kinyitottam a szemem. de én nem érdemlem meg, hogy lélegzek, de én nem érdemlem meg, hogy nem dőlt rám a ház az éjjel, de én nem érdemlem meg, hogy béke van az országomban, de én nem érdemlem meg, hogy lámpa van, aminél tudom a Bibliát olvasni a nap első perceiben, én nem érdemlem, de Isten, te nekem életet adsz. Te Krisztusban azt mondod, hogy ébresztő, van egy tervem a mai napodra is. Ébresztő, ez a terv nem az, hogy te itthon fogsz ülni és megszentelődsz Bibliát olvasva, hanem kimész az emberek közé. Kimész az emberek közé, és nem magadra figyelsz, hanem rájuk. És amikor megijedsz a feladattól, akkor meg rám figyelj, akkor gyorsan nézz fel rám, és így megyünk együtt, te meg én az atyád, te a gyermekem, és csodákat fogok neked mutatni, gyermekem. Ez a hit általi megigazulás tapasztalatának az ajándéka napról napra, amit az apostol így élt meg a mindennapi életében. És nem az a nagy szám, hogy ő mezitláb elment Antiókiába, vagy átjött Európába, vagy lement Tesszalonikán keresztül Aténba. Nem ez a nagy szám. Mi hajtotta őt belülről? Mi hajtotta őt belülről? Az, hogy felébredt, körülnézett, és azt mondta, hogy jé, még élek, az Isten engem megajándékozott. Az Isten rám bízott, forog az agyam, értelmes gondolataim vannak. De csodálatos. Testvérem, megköszönitek a szíveteket, hogy dobog. Megköszönitek az értelmeteket, hogy működik. Megköszönitek, hálát adtok mindazért, amit az Istentől számolatlanul elveszünk napról napra, percről percre. Mert amikor ezt összeszámolod, különös tekintettel arra, hogy gyerekének nevez, miközben millió egy vonásom nem hasonlít rá, sőt, pont a hazugság atyára hasonlít sok vonásom, nem? És ő mégis azt mondja, hogy tudod mit, én átveszlek az én nevembe, jó? Mostantól szólíts úgy, hogy atyám, szólíts úgy. Fiakat és lányokat keresek, akik elfogadják azt, hogy én legyek a szülőjük, aki újjá szüli őket az ő szent lelke által. Erről a tapasztalatról beszél az apostol. Arról az örömről, ami aztán megjelenik a beszédünkben, mert Márknak, Máténak, Lukásnak, Jánosnak milyen volt? Örömhíre volt, igaz? Máténak örömhíre volt, és nem bírta ki, hogy le ne írja a Szentlélek ihletésére. Márknak örömhíre volt. Nem nagy, súlyos, ijesztő üzeneteik voltak. Azt mondták, hogy embertársaim, nincs annál súlyosabb üzenet, mint hogy ma reggel is magaddal ébredtél. Ennél nagyobb háború nem lehet a világon. A te lelked békéjéhez képest semmi az, ami a világ békétlenségéhez képest, semmi az, ami a világban háborúság van. Az már csak a bűn következménye. De az Isten szabadulást és gyógyulást tud és akar neked adni. A hit általi megigazulás tapasztalata. Minden nap, minden reggel tapasztalata. Amikor az Isten kezébe tesszük le a mi emberi természetünket. Amikor azt mondjuk, hogy nem akarok én kilépni az utcára, nem akarom én felvenni a telefonokat, mert akkor jaj annak, aki a vonal másik végén van, ha nekem olyat mond. Nem akarok én bemenni a munkahelyre, nem akarok én hatalmaskodni az alkalmazottaim felett, vagy én nem akarok én, nem én akarok. Krisztus, menj el helyettem dolgozni, jó? Költözz a szívembe. Segíts, hogy a gyerekeim veled találkozzanak benne. Segíts! Csodálatos az, ahogyan az Isten a betegség tudatot hitáltal összekapcsolja a hitből való bizonyosságnak a békéjével. Hogy az apostol egy mondatban beszél arról, hogy az én az egy halálra való dolog. Ott a hely a kereszten. Miért? Hát az apostol is hozzánk hasonló ember volt, és ő is minden reggel az énjével ébredt. De hogyan folytatta? Krisztus lakjál bennem. Krisztus, ha fájni fog is, de mutass rá arra, hogy mi az, ami rossz bennem. És azután szabadíts meg belőle. És hogy néhány gyakorlati gondolatot engedjetek meg. Hogyan ismerhetjük fel azt, hogy Krisztus lakik bennünk, vagy nem? Van egy ilyen három mondatos kis összefoglalás, amit elnézést, akinek már mondtam, vagy aki már hallotta, de viszem magammal az életben, mert a három legnagyobb gyengeségemet a Jóisten egyszer megmutatta, és és akkor megértettem, hogy mit jelent az, hogy Krisztussal együtt megfeszítetni. Azóta is én csak ezzel a három gyengeséggel küzdök, jó? Hallgassátok meg! Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Érdekes ebben belegondolni, hogy melyikünknek melyik a legnehezebb teher. Nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Mellőzés. Emlékszem, teológiára jártunk, és egyszer egy nagyon kedves testvérünk, nagyon szerettünk, egy fáradt pillanatában azt mondta, és ez visszajutott hozzánk, 12-en voltunk diákok nappali tagozaton, hogy ezért mondott egy nevet, meg ezért mondott egy másik nevet a 12-ből, ezért a kettőért volt értelme elindítani ezt az évfolyamot. Nem éreztük magunkat jó. Mert nem, hát természetesen az én nevem nem volt benne ebben. Egyébként is rengeteg görcsel küzdködtem, mert érettségi után mentem lelkészképzőre. Szóval mit tud az ember 18 évesen, gyógyítson felnőtteket, beszélgessen nála háromszor annyi élettapasztalattal rendelkező emberekkel, ne? Aztán már 19 éves lettem, aztán már 20, aztán már 21. Hát mit tud az ember ilyenkor még? Tele van szorongással, kisebb rendűségi érzéssel, alkalmatlanság tudattal. Mikor 21 évesen egyszer szószékre álltam, a Jóisten megengedi, még lehet, hogy fog velem ilyen történni, ezt ő tudja, ezt már rábízom ezeket az ügyeket, egyszerűen elájultam prédikáció közben. Ezt tudjátok milyen? A testvérek nagyon aranyosak voltak, azt mondták, hogy jaj, szegény, biztos influenzás, vagy tudjátok, próbáltak vigasztalni, meg leesett a cukra, gyorsan egyen egy banánt, leültettek így a szószék mögé, kezembe a vázdat, elmajszoltam a banánt, hogy a cukrom helyreálljon. Én úgy izgultam, úgy izzadtam, hogy egyszerűen mondtam, hogy testvérek, innen folytatjuk, kicsit leülök pihenni. Folytatok már ilyen prédikáción, hallgatóságként? Álltatok már itt szószéken, hogy a felénél időt kértetek, hogy most egy 3 perces szünet, mint a boxmeccsen, mert kicsit pihennem kell? Óriási izgalom volt nekem az ige hirdetés, és azt kívánom, hogy a Jóisten egész életemben tartsa meg ezt az izgalmat, hogy tiszteljem annyira az igét, az Istennek való szolgálatot, hogy soha ne rutinból vagy tudásból prédikáljak. Ő nagyon szeret minket. Ő megsebez, megaláz, de be is kötöz. És én akkor hazamentem, és azt mondtam, hogy elvégzem a teológiát, de az biztos, hogy én lelkész, soha az életben nem leszek. Az biztos, hogy én nem leszek. Azért, hogy ott minden szombaton frászt hozzam a gyülekezetre, nem? Hát ez az én dolgom. Egyszer evangelizáción is rosszul lettem, képzeljétek el. Hát a vendégek még aranyosabbak egyébként. Hát mindent megtettek, hogy életben maradjak. Én aztán befejeztem ott is az ige hirdetést. Megint hazamentem, jó Istenem! Hát én nehéz eset lehetek, hogyha ilyeneket megengedsz nekem. És ez így is van. Ez így is van. Mert újra és újra meg kell éreznünk azt, hogy amikor elengedjük az Isten kezét, és magunkra maradunk, akár a nagy mellényünkkel, akár a mellőzöttségből fakadó, bármelyik véglet jellemző ránk, akár a pökhendi magabiztosság, akár a jaj, engem senki nem szeret, jaj, engem mindenki csak rajtam csak átnéznek, jaj, én szegény, én éppen csak Krisztus halt megértem a kereszten, de én azért koncsorgok, hogy emberek szeretgessenek. Persze voltam ilyen állapotban, persze leszek még ilyen állapotban. Mert élek ebben a testben. És ha elengedem Krisztus kezét, rögtön zuhanok tovább. De meg lehet kapaszkodni megint. Mellőzöttség. Emlékeztek, hogy Elizeus hogyan végezte, hogyan kezdte a szolgálatát először? Illés elhívta, Elizeus mindent ott hagyott, és milyen feladatot kapott Elizeus? Illés azt mondta, hogy gyere Elizeus, te leszel az utódom, látom benned az alkalmasságot, a kiválóságot, a tehetséget, kapsz egy ösztöndíjat, jössz most velem szolgálni, következő negyedében már te tartod, fog az menni. Nem. Mi volt Elizeus feladata? Ezért vágtam össze az ökreimet, meg az ekémet, meg mindent. Ezért vágtam össze, hogy most egy locsoló segéd legyen. Vizet öntök a mester kezére. Istenem, hát ne, egyszer, valami hiba van. A mester összekeverte a kartonokat. Hát nekem valami nagy szolgálat vár. Mondok más. Fiatal és időskorban egyaránt probléma a mellőzöttség, nem? Fiatalon az ember feszül, azért már, most már valamivel bízzanak meg. Most érzem, hogy most vagyok a csúcson. Jók az iskolai eredményei. A munkahelyen, a családban fedezzenek már fel. És kapja az ember a kosarakat, nem? Kapcsolataiban. És kezdi azt érezni, hogy mellőzött. Hogy én nem is érek olyan sokat, nem kellek senkinek. Időskorban mi van, testvéreim? Ezt még csak beszámolóból is van. Mi van? Én már nem kellek senkinek. Én már nem érek olyan sokat. Nekem már van, hogy 10 másodpercet kell gondolkodnom, hogy valakinek a neve eszembe jusson. Már nekem már marad ez a kis csöndes totyogás ide-oda aztán. Testvérem, így van ez? Az Istennek nincsen terve minden életkorban, minden ember számára. Az Isten nem 80 évesen bízta rá Mózesre, hogy az utolsó nyugdíjas egyharmadát az életének egy nép kivezetésével. De örült Mózes ennek a feladatnak? Tudjátok, ez olyan, hogyha nincs feladat, akkor az, és sajnáljuk magunkat, ha van feladat, akkor az, nem? De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Mi volt a második pont? Nem sért a támadás. Szeretitek a támadásokat? Ki szereti a támadásokat? De őszintén, olyan úgy sincs, hogy senki nem szereti a támadásokat. Vannak konfliktus kerülő személyiségek, és vannak konfliktus kereső személyiségek. És te is valamelyik vagy. És azt nem hiszem, hogy itt mindenki konfliktus kerülő. Mert akkor nagyon egyedül vagyok. Testvéreim, emberek rosszat mondanak rólad. Emberek rosszat gondolnak rólad. Emberek szövetkeznek ellened. Teszik ezt a gyülekezetben, a körzetben, az egyház területen, az egyházban. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz, ha nem él benned a Krisztus? Ezt inkább nem mondjuk el, jó? Mit csinálsz, ha él benned a Krisztus? Mit csinálsz, ha él benned a Krisztus? Akkor semmit nem csinálsz, engeded, hogy Krisztus védjen téged. Akkor nem sértődsz meg. Ismerjük mi az, hogy megsértődés, nem? Ismerjük mi az, hogy haragtartás. Vannak olyan tapintatlan emberek, nem? Úgy megaláznak, úgy beléd gyalogolnak, rád támadnak, beszélnek rólad a hátad mögött, borzasztó. Vannak ilyen emberek. Te meg én ilyet soha nem tettünk még életünkben, de vannak ilyen emberek. De Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás. Biztos emlékeztek a történetre Jézus Krisztusról, mit mondtak az ő életében. Az egyik nagy vitájában olvasható, hogy oda vetették neki a farizeusok azt a egyáltalán nem kedves és nem szép mondatot, amit egy teremtmény a világegyetem urának és az emberiség megváltójának mondhat, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Azt se tudjuk, ki az apát, te tanítasz minket. Szép mondat ez? Úgy gondoltok, Krisztusnak nem voltak érzései? Neki nem estek rosszul dolgok? Nem esett neki rosszul az, hogy a teremtmény hogyan ágaskodik ellene? Pedig csak ennyit csinált volna, és már lehelet nincs a teremtmény órában, nem? Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem bocsátkozok háborúkba. Nem bocsátkozok háborúkba. Nem úgy van, hogy az ember, na gyere, játsszuk le. Nekem ebből rengeteg intőm volt az iskolában. Mert a konfliktus az azért van, hogy vagy te, vagy én életben maradjunk. És én életben akarok maradni. De ebből meg kell térni. A gyülekezeti konfliktusok is ebből vannak. Nem lehet, hogy még azt gondolja magáról, hogy ő... Nem. Hadd gondolja magáról azt, minél inkább azt gondolja magáról, én annál jobban szeretem. Nem én, hanem a bennem lakó Krisztus. Rosszat mondott rólam? Hát mondja, hát egy sztoikus bölcselőnek olyan kedves ez a mondása Epiktétosznak, hogy ha az összes hibámat tudta volna, biztos nem csak ezt az egy bűnömet terjeszteni rólam. Ugye? Hát ha Isten nélküli sztoikusok tudtak ilyet mondani, nem? Akkor ember, aki a zuhanás állapotából belekapaszkodott az érte meghaló Krisztusba, és ezzel a hittel naponta átélheti a hit általi megigazulás tapasztalatát, hogy ne tapasztalhatná meg azt, hogy az Isten megsegíti őt. Ahogy édesanyám mondta sokszor az életben, hogy fiam, ha bántanak, gondold végig, hogyha nem igaz, amit mondanak, mi húzod fel magad? Hát tudod, hogy nem igaz, nem? Képzeld, hogy mondanak rólad egy hamisságot, és az nem igaz. És te bosszankodsz valamin, hogy az nem igaz, és rólad terjesz? Nagy élmény ezt megtapasztalni egyébként az életben, éveken keresztül akár megtapasztalni, és napról napra elrejtőzni az Istenben. De azt mondta édesanyám a mondat második részében, ha pedig igaz, akkor menj oda és köszönd meg neki, hogy rányította a szemedet egy súlyos hibátra. Mi veszteni valód van, hogy támadtak? Jonesnak, az egyik neves adventista tanítónak volt egy nagyon szép mondása, hogy a hívő embernek nem hírneve van, hanem jellene. Ez egy nagyon fontos mondat, nem? A hívő nem foglalkozik a hírnevével, a hívő a jellemével foglalkozik. Az apostolnak nem volt arra ide, hogy azzal foglalkozzon, hogy mi minden terjesztenek róla. Azt mondta, embertársaim, ellenségeim, nekem dolgom van, nekem örömhírem van. Talán ez benneteket most nem érdekel, azért nektek is elmondom két korbácsit és közben, hogy majd eszetekbe jusson, ha lelkileg bajban lesztek, de nekem nincs időm azzal foglalkozni, hogy bennem kárt tesznek, vagy nem tesznek kárt. Az evangélium ügyének a legnagyobb kárt az önérzetes ember teheti. Még a lustánál is nagyobb kárt tesz az önérzetes, aki emberi eszközzel védi, vagy emberi módon viszi előre az evangélium ügyét. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És marad az utolsó, a harmadik. A Krisztussal együtt megfeszítettem, nem hiányzik az elismerés. Megható volt, testvéreim, én még nem voltam beiktatáson soha. 20 éves lelkészi szolgálat során különböző gyülekezetekben megfordultam, de egyből se búcsúztattak és egybe se iktattak be. Hogy ez miért így van, ez egy külön történet. A rendszer volt ilyen. Hogy ki juttatta eszembe, azért azt is eszembe jutott persze délelőtt, a szeretetetekben fürödve, lubickolva, hogy majd, ha így fogtok búcsúztatni, akkor fogom azt érezni, hogy igazán jó, hogy itt voltam. Mert most még könnyű szeretni a Cserdik Jancsi. De természetesen hiszem, hogy Krisztus meg tud minket tanítani arra, hogy egymás javára legyünk, és nem kárára. De remélem, hogy így fogtok búcsúztatni is majd, mert mind a ketten megtanuljuk azt, hogy ez valóra válja. De én azt gondolom, hogy ha az ember az előző két ponton nem esik el, akkor a harmadik, mint legnagyobb csapda még mindig ott van. Amikor túllépte a mellőzöttsége, és leperegtek a támadások, és hiányzik az elismerés. Pedig ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem hiányzik az elismerés. Azt mondta az apostol Galata levélben ugyanitt, hogy emberektől dicsőséget, Krisztus mondta, emberektől dicsőséget nem nyerek. Az apostol azt mondja a Galata levélben, hogy bizonyára, ha még embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És ez nem azt jelenti, hogy mondjanak bármit, engem nem érdekel, hogy mit mondanak rólam. Ez nem egy flegmoság. Ez azt jelenti, hogy én az embereket becsülöm, szeretem. De tudom, hogy magamat nem abból kell felépítenem, tilos abból felépítenem, hogy rólam ők mennyi jót mondanak. Nem szabad, hogy az legyen az üzemanyagot, hogy megdicsértek, vagy nem dicsértek meg. Az üzemanyag más. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez adja az erőt, a Szentlélek adja az erőt. Megint valamit rögtön, hogy ne legyen végletes ez a gondolat, a másik oldalról szeretnék megerősíteni. Ezzel együtt egymás bátorítása fontos. Ahányszor eszedbe jut és teheted, bátorítsd a testvéredet. Köszönnek, hogy az Isten őt egy dologban eszközként felhasználta. Menj oda is, és jelez neki vissza, hogy nézzük meg, hogy Jézus a hét gyülekezeti levélben is mindig mivel kezdi, hogy tudom a te dolgaidat, a te tűrésedet, a te, ugye? Van benne bátorítást. Nem azt jelenti, hogy a hívő ember csak a rosszat vesz észre a másikra, a jót meg nem mond neki, nehogy elbízd magad. Ugye? Ez egy nagyon téves dolog, különösen a gyereknevelésben. Nekünk adventistáknak a gyereknevelésben, én nem dicsérem a gyereket, nehogy elvesszem. Ugye? Hát azért tényleg ne dicsérjük. De azért, hogy a fiam legyőzi a apja kutya természetét, azért mondjuk azt, hogy fiam, boruljunk le és adjunk hát a Jóistennek. Ez egy szép győzelem volt. De te ne óhajtsd az elismerést. Mint a lelkész, aki befejezte a szószéken az ige hirdetését, és mikor a testvérek rázták a kezét, és mondták, hogy gyönyörű volt a prédikáció. Látod, ha nekünk ilyen lelkészünk, ismerjétek a sok, hát az Isten bocsássa meg az ilyen szavakat. Ugye? Ugye? Mit mondott a lelkész rögtön az első testvérnek, aki szaladt oda szorongatni a kezét, hogy nagyon aranyos vagy, de már megelőztek téged az ördög, már az ámen után megdicsért. Ugye? Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Amely életet testben élek, nem másban, de végképp nem magamban való hitben, hanem Krisztusban való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Az Isten tiszta szeretete tud tiszta, nem emberi, tiszta valódi hitet munkálni az ember szívében, és az azután tiszta, Szentlélek által megáldott szolgálatot, az örömhír tolmácsolását eredményezni. A Jóisten munkája ezt az életünkben. Ő legyen ebben a mi segítőnk, legyünk ebben egymásnak társaink. És gyertek. És kapaszkodjunk össze ebben testvéreink. És minél több embert vonjunk be egy ilyen közösségbe, ahol egymás javára válunk. Ahol félretesszük azt a kísértést, hogy mi jobbak vagyunk. Félretesszük azt a kísértést, hogy mi többet teszünk, hanem engedjük, hogy az Isten formáljon minket. Engedjük, hogy az Isten tegyen általunk. Az ő kegyelme által. Úgy legyen. Amen. Gyermeked áll meg előtted most, és megköszönjük azt, hogy a te nevedről neveztethetünk Jézus Krisztus keresztáldozatának köszönhetően. Köszönjük, hogy láncokat vettél le rólunk, és megígérted, hogy végigvezetsz minket a szabadulás útján, egész a győzelemig. Nem tudunk ezért eléggé áldani és dicsérni téged, mert azért újra és újra megriadunk, amikor percekre, pillanatokra, órákra, napokra újra zuhanunk nélküled, mert levettük a tekintetünket rólad. De jó, hogy jöhetünk te hozzád. Jó, hogy egy olyan nép lehetünk, amelyikre rábíztad, hogy őrizze meg a szombatot, hogy a szombat megőrizze őt. hogy Krisztus közelében kikapcsoljuk a világot, és keressük téged, és keressük az egymással való közösséget. Jó atyánk, legyél velünk, és vezess tovább ezen az úton. Nagyon sokfélék vagyunk itt most, és van, aki terhekkel jött, van, aki örömmel, van, aki reménységgel, van, aki csalódottsággal. Jó atyánk, sokféle a mi érzelmünk, sokféle a mi gondolatunk, de legfőképpen állhatatlan nélküled, ezért jövünk te hozzád, és Jézus nevében, a mi testvérünk nevében, mint a világegyetem urát kérünk, hogy a te szeretetedet segíts jobban értenünk. Nem arra kérünk, hogy szeress minket, mert te azt már nem tudnád fokozni, hanem hogy észrevegyük, hogy megtapasztaljuk, hogy felismerjük, hogy a mi tompa érzékszerveink megnyíljanak, hogy a te szent lelked biztonságba helyezhesse a mi szívünket. Jó atyánk, így vezess minket tovább, akár idősen, akár fiatalon, akár betegen vagy magányosan éljük az életünket, hogy az örömhírt, amit minden nap ránk bízol és nekünk ajándékozol, észrevegyük, és ne temetkezzünk bele a magunk rossz gondolataiba. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy velünk leszel. Köszönjük a mai napnak minden percét, hiszen az énekek, az ima, a közös étkezés, a beszélgetések annyi ezernyi örömöt adtál nekünk ma. Vezess így tovább, és emeld fel a mi tekintetünket te rád, és Jézus Krisztussal, mennyei atyám. Az ő nevében jöttünk, és köszönjük, hogy az ő nevében mindig meghallgatsz minket, mert szeretsz. Amen. Szeretett engem, és önmagát adta, érettem, és éretted. A jó atya áldjon meg mindenkit. Amen.